Munkatársammal együtt köszöntjük a kedves hallgatókat a Szeretett Szolgálat műsorának 13. részében. Búza Bence vagyok.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, Benkóczyné Mácsai Kornélia vagyok.
Műsorunkat minden második hétfőn hallhatják itt a Mária Rádióban. Beszélgetéseinkkel a Katolikus Szeretett Szolgálat, az általa képviselt emberek és értékek bemutatása, jó gyakorlatok megosztása a célunk, az egymásra találás a jó részt rejtve megélt 7 évtizedet követően. Köszöntöm a műsor mai vendégét, Van der Merkingát, a Katolikus Szeretett Szolgálat 23. János otthonának intézményvezetőjét. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Mindenek előtt hadd kérjelek meg, hogy mutatkozz be, hogy honnan és hogyan érkeztél, vagy mi az, amit fontosnak tartasz önmagadról elmondani.
Azt gondolom, az életemnek a legmeghatározóbb része az, hogy én egy nagy családból származom. A szüleim is nagycsaládosak voltak. Mi 8-an vagyunk testvérek. Egy katolikus családban nevelkedtem, ahol a hit az egy természetes közege volt az életünknek. Én ezt egy kegyelemként élem meg, hogy ebben nőhettem föl. Ennek megvoltak a nehézségei, mert azt hiszem, hogy mindenki átesik ezeken a hullámvölgyeken, még akkor is, hogyha ez egy természetes közeg, és igyekszem ebből mindig egy kicsit pozitívabban kijönni, és tanulva abból, hogy hogyan lehet tovább megélni a hétköznapokban a hitünket. Saját magamnak is van 4 gyermekem, és 5 unokám, úgyhogy ők azok, akik ebben a munkában támogatnak, és támogattak az eddigi életemben is. Nagyon-nagyon sokat jelentenek nekem, hogy ott vannak mindig körülöttem, és így a nagy családon belül, a szűkebb családommal együtt tudjuk ezeket az értékeket képviselni.
Milyennek ismerted meg így az elmúlt rövid időszak alatt a 23. János otthont, amelynek intézményvezetője vagy?
Nagyon kellemes és jó hangulatú az az intézmény, ahova én most kerültem. Én nagyon hosszú időt töltöttem el az előző munkahelyemen, 23 évet, és úgy kerültem ide a 23. János otthonba. Nagyon-nagyon kedvesek a kollégák, nagyon kedvesek és segítőkészek, úgyhogy én így velük együtt igyekszem egy olyan vezetést képviselni, ami a kollégáimmal egy partneri viszonyt feltételez, a véleményüket szeretném mindig meghallgatni, és az ő véleményükön és tudásukon keresztül egy olyan intézményt vezetni, ahol a dolgozók tapasztalataira építve tudjuk ellátni az időseket, akiket ránk bíztak. Nagyon, nagyon pozitív a véleményem eddig.
És mik a sajátosságai ennek az otthonnak?
Ugye 5 telephely van, mindegyik más és más lakókat, ellátottakat lát el, hol kevésbé betegebbek, hol sok, nagyon súlyos betegeket látunk el, létszámban, helyben, épületadottságokban, mindenben más és más. Én abban hiszek, hogy minden telephelynek, vagy minden intézménynek magához képest kell egy picikét mindig fejlődni, és most miután még nem vagyok olyan nagyon régen itt, most az a fázis van még, hogy így ismerkedem az intézményekkel. Van olyan, ahol csak súlyos demenseket látunk el, van, ahol súlyos demenseket és átlagos ellátást is biztosítunk, és van olyan, ahol átlagos helyezést tudunk nyújtani a lakóknak, tehát ez mindegyik egy külön-külön kihívás. Én azt hiszem, hogy a átlagos elhelyezést kapó ellátottak is ugyanolyan nehézségeket tudnak okozni az ellátásban, mint azok, akik súlyos demensek, vagy középsúlyos demensek, mert más feladatokat állít elénk, másféle hozzáállást követel meg tőlünk, az ott dolgozóktól, a nővérektől is, a vezetéstől is, és egész más attitűddel kell ezeket a feladatokat nekünk ellátni.
Felsoroltál olyasmiket is, amik mondtad, hogy más attitűdöt igényel. működtetés vagy ellátási szempontból. Tudnál esetleg erre példát mondani, hogy milyen különbségek adódnak mondjuk egy jó karban lévő ellátottnak az ellátása kapcsán, vagy egy súlyos demenciával élő esetében?
Azok az ellátottak, akik még úgymond fentjárók, és saját maguk tudnak dönteni az életükről, ők el is várják, jogosan el is várják, hogy ők beleszólhassanak a hétköznapok történéseibe. És mindezzel együtt párhuzamosan fut a mi felelősségünk, hogy ők valami miatt már egy intézményben élnek, és nem önállóan. És ezt a felelősséget, ami az ő ellátásukban meg kell, hogy jelenjen, ezt össze kell hangolnunk azzal, hogy ők viszont még önállóan képesek, és szeretnének beleszólni a döntéseinkbe, a programjába, az étkezésbe, a napi rendbe és minden egyébbe. Ez egy elég nagy kihívás, mert ahogy az ember idősödik, saját magunkon is tapasztaljuk, hogy veszítjük már el az önállóságunkat, amit szeretnénk megőrizni, és a kiszolgáltatottság réme az ott lebeg mindenki felett. És ezek az idősek, akik még ott vannak, ők még ezt megélik, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak, és igenis ők még dönthessenek a saját kis hétköznapjaikról. És ebben nekünk nagyon ügyesen kell olyan programokat és olyan beszélgetéseket terveznünk, és a hétköznapokban levezényelni, hogy az ő érzékenységüket ne bántsuk meg, ne sértsük meg, de mindezzel együtt a mi felelősségünk az ne csökkenjen, és az ő ellátásuk ne legyen veszélyben. Ez egy nehéz összehangolás. Ezzel szemben azok, akik demensek, vagy fekvőbetegek, egyéb más betegségből kifolyólag, akik már jóval kevésbé tudják az érdekeiket érvényesíteni, ott pedig nekünk még nagyobb a felelősségünk, hogy az ő méltóságuk, az ő ellátásuk olyan magas szintű legyen, és olyan megfelelő lelkiséggel történjen, hogy ugyanazt élhessék meg, mint hogyha otthon lennének a szeretteik körében.
Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy mindaz a szempont, amit megosztottál velünk, az nagyban jön abból, amit te hozol, részben a családodból, részben a szakmai elő életedből vagy utadból.
Említetted, hogy 23 éve dolgozol szociális idős ellátásban, és azt hiszem nem mondok újat a hallgatóknak se, hogyha a mai kor kihívásai, akár gazdasági, akár a történelmi helyzetet nézzük ezekből a szempontokból, most nagyon nehéz. Hogy éled ezt meg intézményvezetőként? Jelent-e ez most nehézséget így a mindennapokban?
Mindig jelent nehézséget, tehát 20 éve is jelentett, 10 éve is, és most is. Az egészen biztos, hogy nem csak az idősek számának a növekedése, hanem a betegségek változása is egy nagy kihívás, illetve azért a nyugdíjkorhatár felemelésével a gyerekek sem tudnak már otthon ápolni, tehát hogy az is egy nagy kihívás, hogy mi már azért 65 éves korunkig dolgozni fogunk, tehát a mi szüleinket valakinek el kell látni. Tehát ez egy párhuzamosan futó nehézség, mert még az én szüleim is 55 évesen mentek nyugdíjba, tehát hogy az a 10 év az most nagyon hiányzik, azt hiszem az idősek ellátásában, vagy otthoni ellátásában, mert bár én nagyon híve vagyok annak, hogy akit lehet otthon ápoljunk, és akinek van családja, otthon ápolja, de azt tudomásul kell venni, hogy vannak betegségek, amiket nem lehet otthon ellátni, és nem azért, mert egy fentjáró demens beteget nem lehetne otthon ellátni, hanem azért, mert a betegségnek a jellege olyan, ami miatt az ápoló, gondozó, hozzátartozónak az élete megy tönkre, és én azt abban hiszek, hogy azok a hozzátartozók, akiknek utána tovább kell élniük, és gyerekeket nevelnek, vagy unokákat segítenek, azoknak az életét nem szabad azzal tönkretenni, hogy nem segítünk nekik. Én ezt egy álszent dolognak tartom, hogy azért tartsuk otthon, mert ez egy nagyon szép, kötelező feladat. Sajnos a demencia például nem ilyen betegség. Ott 24 órát topon kell lenni, és 24 órában kell állandóan ápolni valakit, ami igenis megnehezíti a családi életet, a házasságot, a munkahelyet, a munka ellátását, a gyerekek ellátását. Tehát, hogy vannak ilyen betegségek, ami miatt igenis szükség lesz az idősek otthonainak, talán nagyobb számára is a jövőben, hogy ott ápoló személyzet hogy lesz, az egy nagy kérdés, és biztos, hogy miután ezek állami feladatok, ezeket az államnak is finanszíroznia kell, és bele kell tenni több segítséget az intézményfenntartókhoz, mert magától egy fenntartó se fogja tudni ezeket biztosítani. Hogy lesz ápoló személyzet, hát ezt szerintem nincs ember, aki ma meg tudja mondani, hogy ez hogy fog alakulni. Ugye Nyugat-Európában is leginkább a kelet-európaiak dolgoznak ilyen helyeken, tehát hogy hozzánk ki fog jönni ápolni az időseket, vagy a betegeket, hát ezt nem, erre nem tudok válaszolni.
Többször említetted a hozzátartozóknak a kérdését, ez még ugye egy nehéz feladat lehet, főleg itt kívülről nézve egyelőre. Mi az, amit az otthonba ti megtesztek a hozzátartozók felé? Vannak-e különlegesebb feladatok, vagy szerveztek-e ilyen nyitott, vannak-e látogatási lehetőségek, hogyan lehet megnyugtatni egy aggódó hozzátartozót, aki félve adja be egy intézménybe a szüleit esetleg?
Én úgy gondolom, hogy a hozzátartozókkal való foglalkozás az akkor kezdődik, amikor ők először felveszik a telefont, és megkérdezik, hogy tudunk-e segíteni nekik. Én nagyon-nagyon sokáig foglalkoztam velük, az előző munkahelyemen ez jó részt az én feladatom volt, és már ott egy kicsit ilyen mentálos feladatot láttunk el, hogy egyrészt tájékoztatást adtunk, másrészt a betegségről tájékoztattuk őket, meghallgattuk az ő nehézségeiket is, és megpróbáltuk már ott megnyugtatni, hogy ez nem egy ilyen extra nehézség az ő életében, mindenki átesik ezen. Tehát ne érezze azt, hogy ő egyedül van ezzel a problémával. Ezt követően, amikor ők bejönnek az intézményt megnézni, és újból beszélgetünk velük, akkor ugyanezek a kérdések ismét felmerülnek, de akkor már egy személyes kapcsolat van velük. Én ezeket nagyon fontosnak tartom, hogy mely egy hozzátartozó az kezdetétől érezzen egy biztonságot, érezzen egy nyitottságot az intézmény részéről, de azt is érezze, hogy egy intézmény ellátás szabályok között történik. Tehát, hogy nem az ellátottak sok színűségének tudunk megfelelni, hiszen mindenkit el kell látnunk, és a nővérek munkáját tekintve azért ez egy monoton munka, ugyanazok a feladatok jönnek és ismétlődnek, és amikor 60-70-100 embert kell ellátni kevés nővérnek, akkor sajnos nem nagyon lehet azt megvalósítani, hogy személyre szabott ellátásként mindenkivel hosszan foglalkozzon egy-egy nővér. Ezt a foglalkozást a mentálhigiénés kolléganőknek, a főnővérnek és minden dolgozónak el kell látnia, hogy miközben a nővérek elvégzik a kötelező feladatokat, a lakóknak a lelki életét, a kívánságait megfelelő minőségben tudjuk kezelni. Tehát ahogy egy családban is élünk, és mindent nem tehetünk meg, mert alkalmazkodunk egymáshoz, és mindent nem is kapunk meg azonnal, hiszen nincsen rá lehetőségünk, egy intézmény körülbelül ugyanígy él. Más szabályok alapján és más lehetőségek között, de ugyanilyen alkalmazkodást meg kell tanulniuk az ott lakóknak is, és a betérő hozzátartozóknak is. Én azt hiszem, hogy a kulcsa ennek az, hogy az első benyomásuk milyen, az első találkozásunk milyen, és hogy ők megérzik-e rajtunk azt, hogy a szabályok és keretek adta lehetőségek között mindent meg fogunk tenni azért, hogy az ő hozzátartozója biztonságban legyen, és jó ellátást kapjon.
Ez a Szívvel szakértelemmel a Katolikus Szeretetszolgálat fél órája. Műsorunk mai vendége Van der Merk Inga, a Katolikus Szeretetszolgálat 23. János otthonának intézményvezetője.
Említetted, hogy több éve dolgozol a szociális idősellátásban. Biztos nagyon sokféle emberrel találkoztál, sokféle idős megfordult úgymond a kezeid között. Volt-e olyan személyes élményed akkor, olyan, akik nagy hatással voltak rád, vagy akiktől tanultál valamit, akik valami miatt példaképként állnak a mai napig előtted?
Azt hiszem, hogy ez nem a munkámmal kezdődött, hanem otthon a családban. Tehát mi a nagyszülőkkel együtt nőttünk fel, és az egész életünk arról szólt, hogy a szomszéd néniket ápoltuk, látogattuk, beszélgettünk velük. Hát ez kisgyerekként kicsit ilyen kötelező feladat volt, de úgy szerettünk menni a Mariska nénihez, meg a Mancikához, meg mindenkihez, és én azt gondolom, hogy ez eleve meghatározta azt, hogy mi nekünk az idősekhez való viszonyunk talán egy kicsit más, mint az átlagos embereké. És én innen eredeztetem azt, hogy nekem végül is ez lett az életutam. Én gyerekekkel kezdtem foglalkozni, amikor iskolát végeztem, és onnan kerültem át az idősellátásba. Nagyon-nagyon meghatározó volt a kezdetén, hogy mi egy fővárosi intézményben, fővárosi intézményt vettünk át a Máltai Szeretetszolgálattal, és egy ottani viszonyrendszert kellett átalakítanunk a szeretetszolgálat értékrendjeihez, és ez egy óriási kihívás volt. Volt ebben minden, volt, aki nagyon örült nekünk, volt, aki kevésbé. Most is emlékszem a Julika nénire, aki nagy szeretettel fogadott minket, és még együtt sütöttünk fánkot vele a nagy konyhában, és tanított trükköket, hogy hogyan kell az igazi jó szalagos fánkot megsütni. Ő az egyik ilyen nagy élményem volt. Volt, aki nagyon nehéz volt, mert alkoholista volt, és az intézményen belül ez egy állandó konfliktus helyzet volt, hogy ha kimegy, ha nem megy ki lehet engedni, mennyit lehet engedni, hogyan jön vissza. Tehát, hogy volt nagyon pozitív, nagyon nehéz élményem. Én a demenciával először ott találkoztam, egy iskolai igazgatónő volt, akit akkor nem is tudtunk, hogy demens, de a mai tudásunkkal abszolút be lehet azonosítani az ő tüneteit. Pontosan úgy viselkedett, mint ahogy ma is viselkednek a demensek. Egy végtelen helyes néni volt, őt is Julika néninek hívták, és több nyelven beszélő igazgatónő volt valamikor, de ott közöttünk egy volt az ellátottak közül. Ez is egy nagyon nehéz feladat a hozzátartozókkal azt megértetni, hogy itt már majdnem mindegy az idősellátásban, hogy kinek milyen magas pozíciója volt, és nem azért kap többet vagy kevesebbet, mert pozíciója volt, hanem azért kap mindent meg, mert ő itt ugyanolyan ellátott, ugyanazzal a betegséggel, ugyanazokkal a tünetekkel, és ugyanolyan nehézségekkel a család felé is, mint a többi, akinek nem volt pozíciója. És ez például a demenciában is igen látványos, hogy nekem a 23 év alatt azt kell mondanom, hogy arányaiban sokkal több volt a képzett, magasan beosztott ember, aki demens lett, súlyos demens, mint azok, akik kevésbé voltak jó pozícióban, vagy olyan élethelyzetük volt, hogy nem tanulhattak, és egyszerűbb munkákat láttak el. Ennek biztos van tudományos magyarázata, hogy ez miért alakult így, de hogy nem tudunk különbséget tenni ott már demens és demens között, fekvő és fekvő beteg között, ellátott és ellátott között a szerint, hogy valamikor ő milyen magas pozíciótban volt. Ez nekünk is egy tanulási folyamat, hogy mi, akik ellátjuk őket, igazából majdnem mindegy, hogy most itt mi egy cégben ülünk-e, vagy nem, a betegség nem fog válogatni, és bízhatunk abban, hogy esetleg minket is ellátnak majd annak idején, és én abban hiszek, hogy ha mi megteszünk mindent, és ezt tudjuk közvetíteni a fiatalabbak felé, a családaink felé, a gyerekeink barátai felé, akkor esetleg majd mi is meg fogjuk kapni annak idején azt, amit, amire nekünk szükségünk lesz. Én nem csak a munkám során tapasztaltam meg ilyen találkozásokat, hogy az ellátottak között milyen nagyszerű emberekkel találkoztam, hanem ugye magánéletem során is, a szüleim baráti körén keresztül sok idős ember, akik nagyon komoly értékeket tettek le az életük során, sok jót tettek másokért, és ezek azt gondolom, hogy mind hozzáadódnak ahhoz, hogy én most itt vagyok, ahol a Jóisten vezényelt, és én ezeket a példákat így próbálom beépíteni a saját világomba, hogy ezeken keresztül tudjak példát mutatni. Nagyon fontosnak tartom, ugye nekem a gyerekeim révén szerencsére nagyon sok fiatal látogatott hozzánk, sokat voltak nálunk, hogy ők is lássák ezt, hogy ez nem egy pénzkereső munkahely, tehát nem azért vagyunk itt, nem piaci alapon vagyunk itt, hanem valami egészen más értékrend az, ami minket itt irányít és vezényel. Én abban hiszek, hogy a kereszténységünket, a hitünket, a Bibliát a munkánkon keresztül kell megmutatni. Úgy kell dolgoznunk, hogy azt érezzék belőlünk, hogy mi ezt az értékrendet képviseljük. És itt a legelső az, hogy egymással hogy beszélünk, hogy a kollégák között legyen meg egy olyan békesség, egy olyan összhang, amit ha mi jól vagyunk együtt, akkor a dolgozók, a munkatársak mind közvetíteni tudnak az ellátottak felé. És hogyha ez működik, akkor nem kell nagyon mutogatni, hogy ja, ez egy katolikus intézmény, és azért vagyunk jók, mert kell, hogy érződjön, ha valaki bejön a kapun, hogy itt egy picit más, egy egész kicsit más, mint a többi. Ha ezt tudjuk mutatni, akkor hitem szerint jól dolgozunk.
Azt hiszem, hogy ide vág a következő kérdés is, és lehet, hogy részben már meg is válaszoltad. Mit tekintesz legfontosabb célkitűzésednek intézményvezetőként?
Ezt ketté osztanám, egyrészt az intézmény, mint munkavállalók felé, és az ellátottak felé. Én abban is hiszek, hogy az időskort azt meg kell élni vidáman. És ezért kell dolgoznunk, hogy nem ágyban fekvő, szomorkodó, depressziós idősek között éljünk, hanem igenis teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy ők a maguk módján is meg tudják élni az időskort jókedvűen. Ehhez meg kell teremteni a feltételeket nyilvánvalóan, tehát akár pszichológus segítségével, akár a mentálosok segítségével, de ezen nyilvánvalóan az időseknek is nagyon sokat kell dolgozni, hogy a veszteségeiket jól tudják feldolgozni, hogy el tudják fogadni azt az élethelyzetet, amibe kerültek. Én a saját apukámon is látom, hogy nagyon nehéz az időskornak a fájdalmait, a veszteségeit, az elmúlásokat megélni, és nagyon sokat kell segíteni abban őket, hogy ne csak a veszteség részét lássák, hanem hogy meg tudják tapasztalni azt, hogy mennyi minden jót kaptak ezek által, amire tudnak emlékezni, és amivel ők együtt tudnak élni. És nekünk ez irányba kell dolgozni, hogy ez nekik minél jobban sikerüljön, és az életük utolsó időszakát a megbékélés felé tudjuk terelgetni. Én azt hiszem, hogy nekünk nagyon más feladatunk nem lehet az idős ellátásban, mint az, hogy ők saját magukkal, családjukkal megbékéljenek, és ha már megbékélnek, akkor úgy tudjanak majd átlépni a következő életünkben, hogy békével a lelkükbe. Az intézmények felé nagyjából ugyanazt gondolom, mint amiről az előbb is beszéltem, hogy ezt a fajta békességet, amit nekünk meg kéne tudnunk élni, ezt tudjam az intézmények felé valahogy átvinni, és hogy ezáltal egy picikét mindenki legyen legyen jobbkedvű, és legyen elégedettebb, és ne a panaszkodás legyen a fő hangsúly, hanem az, hogy jó dolgokat tudunk együtt csinálni. És miután az öt telephely ötféle ellátást biztosít, ezért mindenütt más és más feladatok várnak ránk, hogy ezt tudjuk majd biztosítani. Most például a Solymári telephelyen volt egy ilyen próba nap, hogy gyerekeket bevittek, és ugye ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a korosztályosan a gyerekek mit láthatnak az idősekből, mi az, amivel szembesülhetnek, mi az, amit nem szabad nekik még mutatni mondjuk 10 évesen, és hogy hogyan lehet a generációkat összekapcsolni. Ez egy például nagyon, nagyon jó kezdeményezésnek tartottam, úgyhogy most volt, augusztusban is fognak ilyet tartani. Ugyanilyen volt a Székhelyen is, most 3 nap. Tehát, hogy vannak ilyen lehetőségek, én azt hiszem a Tarsolyban, csak meg kell őket találni, és használni kell őket. Én azt hiszem, hogy az intézmény vezetéseknek kell ez ügyben változni, hogy legyünk rugalmasabbak, próbáljunk így a korszellemmel együtt haladni, és engedjük be, legyünk annyira bátrak mi is, hogy bemerjük őket engedni. Ennek persze az is a feltétele, hogy nem tartunk titokban semmit. Tehát úgy kell dolgoznunk, hogy ne legyen olyan rész, amit nem tudunk megmutatni. Persze a szakmai részek azok, hogy ilyen szempontból más megítélés alá esnek. De hogyha nekünk nincsenek titkos, eldugott rejtek helyeink, akkor miért ne jöhetnének be gyerekek, jöhetnének be önkéntesek, jöhetnének be bárkik, akik szeretnének minket megismerni, és egy kicsikét szeretnék ezt a milliót is megismerni.
Az egyház fenntartásában működő szociális ellátórendszerre is rálátva, vagy akár látva a korfa változásait, amit említettél is már, mit tekintesz fontos célnak? Mi az, amire így akár a testvéregyházakkal közösen stratégiai szempontból is akár mire érdemes odafigyelni jövőt szemlélve?
Egy jó lehetőség lehet talán az, hogy ha minden testvér szervezet, egyház picikét összefogva nyomást gyakorolhatna a törvényalkotókra, hogy életszerűbbek legyenek a feltételek. Vannak, ahol csak szavak nehezítik a törvény által előírtakkal az életet, van, ahol ennél kicsit bonyolultabb is, de talán egy olyan összefogással, ahol mi meg tudjuk osztani ezeket a tapasztalatokat, és mi őszintén el tudjuk mondani, hogy ez valóban nem életszerű, ez valóban probléma, akkor a fenntartók vagy a mi képviselőink is már jobban tudják ezt közvetíteni a törvényhozás felé. Én ebbe például nagyon nagy potenciált látok. Ami szerintem még fontos, hogy azok az idősek, akik még képesek erre, azok, annak legyen lehetősége megismerni más intézményeket is. Lássák, hogy mások hogyan élnek. Ugye azért a mi székhelyünk az egy kiemelt környezetben van. Az időseknek nem mindenki részesül ilyen ellátásban. Talán ők is értékelik azt, hogy akkor bizony milyen körülmények között laknak, milyen ellátást kapnak. Ezekre jó lehetőség lenne az, hogy az intézmény hálózaton belül keresünk partnereket, kapcsolatokat, és szervezünk közös napokat, közös programokat. Nagyon fontosnak tartanám, hogy az önkéntességet behozzuk. Ezekre ugye nekünk talán egy picit könnyebb helyzetünk lehetne, hiszen a katolikus egyházon belül mégis ott vannak a templomok, ott vannak a közösségek, ott vannak a fiatalok közösségei, és őket megszólítani abban az irányban, hogy bátran jöjjenek az intézményekbe. Ki a maga habitusa szerint, van, aki a fogyatékosokkal tud szót érteni, van, aki az idősekkel, van, aki a családokkal, van, aki a gyerekekkel, de hogy mindenki a maga lelkének megfelelő területet megtalálhassa, és hogy találhasson magának olyan feladatot, amiben ő is kiteljesedhet, jót tesz, ami már eleve egy pozitív megerősítése az ő személyiségének, és jót tesz a bent lakó intézményen látottaknak is. Én azt gondolom, hogy ezek olyanok a területek, amikben bármikor tudunk előbbre lépni, és bármennyit lehet előbbre lépni.
Látva mindezt, illetve látva azt a környezetet, amit akár így a konkrét intézményben, akár azon, annak határain túl látsz magad körül, mit vársz a jövőtől, mit jósolsz? A szociális ellátórendszer, az idősek, a...
Általában?
Igen.
Országosan? Hát nem sok jót. Akkor lenne lehetőség arra, hogy ez megváltozzon, hogyha társadalmi szemléletben változna az idősek felé is a gondolkodás. A gyerekek felé talán van egy elég nagy propaganda most, hogy vállaljanak gyermeket, ezért most egy picit, mintha az a fajta társadalmi elítélés, hogyha gyereke van, az már eleve rossz, ez mintha egy kicsit változna, és ez nagyon örvendetes. Egy ugyanilyen társadalom formáló kampány, hosszú ideig tartó kampány talán az, ami változtathatna azon, hogy a sérültekkel, a betegekkel, az idősekkel való hozzáállás a gondolkodásunkban más legyen. Egészen addig, ameddig nem kerülünk mi magunk ebbe a cipőbe, addig azt gondoljuk, hogy ez minket nem fog elérni. És aztán utána meg fűhöz-fához kapkodva a mi hiányosságainkat számon kérjük azon, hogy az intézmény miért nem csinálja ezt jobban. Ezen változtatni kellene. Tehát egyrészt szerintem ez már az önkéntességen keresztül is változtatható, mert nagyon sokat meg lehet tanítani az önkénteseknek, akár fiatalok, akár idősebb korosztályból jönnek be, hogy hát bizony ez mindenkit el fog érni. És az is el fog érni, hogy segítségre szorul, és az is, hogy segítséget kell kérjen. És ez nem fog működni magától. Tehát az intézmények önmagukban kevesek ahhoz, hogy ezt a változást elérjék. Úgyhogy én azt hiszem, hogy talán egy szélesebb körű tudatformálás az, amelyik esetleg előbbre viheti ezt az egész ellátórendszert.
Nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy ez egy jó végszó. Legyen így. Tisztelt intézményvezető asszony, kedves Kinga, nagyon köszönöm, hogy ma velünk tartottál. Minden munkatársam nevében a sikeres, a Jóisten áldásaiban gazdag szolgálatot, és szép évet kívánok neked, és egész családodnak is. Köszönöm a kedves rádióhallgatók figyelmét is. A katolikus szeretetszolgálat fél órája 2 hét múlva ismét várja majd önöket itt a Mária Rádióban. És a Mária Rádió nevében köszönjük hallgatóink adományait is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Isten áldja önöket. Laudetur Jézus Krisztus.
In eternum amen.
Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretetszolgálat fél óráját hallották.